60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallják. Április van. Ha az időjárást nézzük, akkor a legszeszélyesebb hónapunk. Ugyanakkor mégis ez hozza el az igazi tavaszt. Egy kis ízelítő a témáinkból. Fény derül egy szépségszalon titkaira, de nem akármilyen nézőpontból. A véletlen úgy hozta, hogy két munkatársamat is megihlette a tárogató zenéje. Azt is megismerhetik, hogy mit rejt a menza elnevezés, és mivel foglalkozik. Hallhatunk arról, hogy egy kis település hogyan tudta magát nevezetessé tenni. És végül nem a megszokott szerepkörében mutatjuk be Balázs János zongora művészt. Ez tehát a kínálatunk, válogassanak kedvük szerint. Jó szórakozást! Egy férfi a szépségszalonban olyan, mint az elefánt a porcelánboltban, gondolhatnánk. Meglepő, de nem így van.
Kedves hallgatóim, gyakran sétálok a Lágymányosi utcában, és elmentem egy portál előtt, és ki volt írva, hogy szépség, élmény, érték neked. Láttam egy nagyon szép fehér indiai paravánt, de nem tudtam mögötte mi van. Aztán körbenéztem a táblán, láttam ki van írva, hogy kozmetika. És akkor megjelent fehér ruhában egy fekete hajú, nagyon szép lány. Bejöttem, és elkezdtem beszélgetni a hölgyel, akit úgy hívnak, hogy Csányi Tamara. Mikor nyílt ez a kis bolt, amit idáig nem vettem észre, hogy került ide, mikor kezdte ezt a pályát?
2,5 éve nyitottam meg a kozmetikát, és 7 évvel ezelőtt kezdtem el a szakmában tevékenykedni.
Látom, ki van írva a különböző kezeléseknek a választási lehetősége. Ha engem érdekel, ez a mély hámlasztás. Ez kinek ajánlja, hogy kerül ide a beteg ilyen szempontból, hogy ezzel a kéréssel jön, vagy ön meglátja az arcot, és akkor ajánlja a különböző kezelési módokat.
Igen, általában 40 éves kortól szoktunk javasolni méhhámlasztásos kezeléseket. Méhhámlasztásos kezelésen belül is kettőt tudunk megkülönböztetni. Az egyik az a zöld peeling, amit 32 gyógynövényből álló kezelésnek nevezünk, a másik pedig szalicilsav tartalmú, illetve gyümölcsavakat tartalmazó hámlasztásos eljárás. A zöld peelinget inkább 40 éves kortól, míg a gyümölcsavas hámlasztást már 13-14 éves kortól, vagy termelődés csökkentés, pattanásos, miteszeres bőrök esetében javasolhatunk.
Beteg, vagy a paciens, milyen következményekkel kell, hogy számoljon egy ilyen kezelésnél?
A zöld peelinges kezelés során minden vendéget figyelmeztetünk arról, hogy nagyjából egy ilyen 3-4 napos regenerálódási folyamaton megy keresztül a bőr. Vízzel 2 napon keresztül egyáltalán nem is érintkezhet a bőr, és nagyon-nagyon oda kell figyelni mindkét kezelés esetében a fényvédelemre. Tehát közvetlenül nap nem érheti egyáltalán a bőrt, és kifejezetten csak téli szezonban, október végétől március elejéig szoktuk alkalmazni ezt a technikát.
Gyakorlatilag nem nyúlhat hozzá otthon, nem érintheti víz. Utána észreveszi, hogy leámlik ez a felső bőrréteg, és teljesen egy új, sima arcbőr keletkezik alatta?
Igen, tulajdonképpen a második nap után kezdi el észrevenni a páciens a hámlásos folyamatnak a felerősödését, és körülbelül 4-5 nap után éri el azt a pompáját a bőr, amikor már teljesen sima, és ezek az apró pici elhalt hámsejtek teljesen leváltak a bőrről.
Itt manuálisan a paciensnek nem kell hozzányúlni a saját arcához, hogy a hámlást elősegítse, vagy ez magától lepereg?
Van egy speciális tonik, amit utóápolásként szoktunk adni minden vendégnek a zöld pinninges kezelés során, és ezzel, egyedül ezzel a tonikkal lehet a bőr hidratáltságát szinten tartani, addig, amíg az utóápolás, tehát a 4 nap után következő utóápolást itt a kozmetikában el nem kezdjük. És természetesen, amikor eljön a vendég, akkor itt átradírozzuk peelinggel, egy kisebb, lágyabb szemcsés peelinggel átradírozzuk a bőrét, utóápolásnak pedig masszást és ultrahangos mélyhidratálásos kezelést alkalmazunk.
Gyakorlatilag ez a kezelés mennyi időt vesz igénybe? A hámlasztás megkezdésétől kezdve, utána visszatér a vendég, mondjuk napok, hetek.
Első alkalommal, amikor eljön hozzám a vendég, zöld pinning esetében nagyjából egy 45 percet tölt itt a vendég, előkészítjük a bőrt, nagyon-nagyon fontos a sterilitás, hogy nagyon-nagyon tiszta környezetben történjen a kezelés, és 4-5 nap múlva tér vissza, akkor pedig egy ilyen 1 órás intenzív sejtregeneráló, mélyhidratáló kezelésben van része a vendégnek. Míg mondjuk a gyümölcsavas hámlasztás esetében ilyen 35-45 percet vesz igénybe egy kezelés, ez már nem feltétlenül igényel utóápolást, itt is nagyon-nagyon fontos a fényvédelemre való
jelen. Odafigyelés. Ezt 40 és 60 év közötti emberekre, nem, vannak férfiak is, hogy akik önnek nyilvánvaló,
igaz? Igen, férfiak is.
Tehát
igen.
60 év fölött bejön a vendég, és szeretné, hogy sima legyen az arca. Ezt a módszert általában nem szokta javasolni. Mit javasol ezeknek a vendégeknek?
Én elsősorban vagy egy intenzívebb izomtónust növelő masszás technikát szoktam javasolni a vendégeknek, vagy például tűnélküli mezoterápiás kezelést, ultrahangos mélyhámlasztást. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy a kollagén szintézist és az elasztin szintézist növeljük a bőrben, az érharétekben, és ennek megfelelően szoktunk kezelés és terápiát javasolni a vendégek.
Most bejön a vendég, leülteti, megkérdezi, mit szeretne, látja az arcot, a bőrt, a nyakat, és önben föltámad rögtön egy ötlet, hogy mit tudnék ezzel az arccal kezdeni?
Természetesen.
És általában elfogadják a vendégek az ön javaslatait?
Én elsősorban mindig azt szoktam mondani a vendégeimnek, hogy mondják el, hogy mit szeretnének, és hogy mi a vágyuk, milyen kezelést csináljunk, de a legtöbben egyébként rám szokták bízni, vagy meg szokták kérni, hogy mondjam el, hogy milyen a bőrképük, milyen a bőrtípusuk, milyen diagnózist látok, és ennek megfelelően állítsak össze egy kezelést, de mindig konzultálunk, de úgy soha nem csinálnék semmit, hogy a vendég róla ne tudna.
Az én kedves feleségem is ide jár, és nagyon meg van elégedve, de mindig előre, nagyon előre kell időpontot kérni, mert tele van állandóan ez a kis kozmetikai szalon. Ez egy külön öröm, gondolom. Ennek visszatérő vendégek sokasága azt jelzi, hogy nagyon meg vannak elégedve magával.
Igen, hát remélem. Nagyjából egy ilyen 4-6 heti rendszerességgel szoktak általában visszatérni a vendégeim, és aki itt jár, általában a kezelés végén már kéri is a következő időpontot.
És jönnek úgy is, hogy az XY ajánlott, hogy milyen csodálatos dolgokat végzett vele.
Nagyon-nagyon sokan betérnek az utcáról, és egy-egy kisebb kezelés alkalmával megismerkednek velem, és utána már sokkal nagyobb bizalommal, sokkal nagyobb kedvel fordulnak hozzám nagyobb kezelések igénybevételére.
Mondták már magának, hogy nagyon empatikus?
Ó, hát köszönöm szépen.
Mert a kedves feleségem is azt mondja, hogy ahogy beszél meg, ahogy fogadja a vendégeket, az már egy magában egy élmény, az egy fél siker, fél gyógyulása beteg számára.
Hát köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a szakmám az nem csak a szépségről, hanem nagyon-nagyon nagy hatással a lélekről szól.
Ezt szerettem volna magától hallani, mert én is a beszélgetés során ezt érzem, hogy nagyon empátikusan közeledik az emberekhez, és a szakmáján keresztül tényleg a lélekhez akar eljutni. Itt látom a felszereltséget, itt komoly gépek vannak. Ezek mihez szükségesek? Egyről, kettőről itt azért említsen egy pár szót.
Természetesen vannak mélyhámlasztó, sejtregeneráló gépi eszközeim, vannak fertőtlenítő, pórus összehúzó eszközeim. Van például krioterápiás készülékem, ami sejtregenerációs folyamatokat segíti elő a bőrben. Nagyobb kezelőfej esetében, ami nekem jelen esetben nincsen, dermatológiákon különböző sebészeti beavatkozások után szokták alkalmazni viszérpanaszokra, illetve különböző vénás problémákra, de én kifejezetten rozáciára, hajszálértágulatok csökkentésére szoktam használni, illetve az arctisztításos kezelések után pórus összehúzás segítségére és sejtregenerációs folyamatok növelésére szoktam alkalmazni. Van egy tűnélküli mezoterápiás készülékem, amivel egészen a sejt szintekig lehet hatóanyagot lejuttatni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy orvosi tisztaságú hatóanyagokat alkalmazzunk, és ennek is nagyon-nagyon magas a sterilitása, tehát nagyon-nagyon figyelni kell a kezelés során is, hogy steril közeget teremtsünk, illetve a kezelést követő egy-két napban a vendégnek az otthoni utóápolásnál is nagyon figyelni kell erre.
Tamara, nagyon sok érdekes dolgot mondottál, és ugye ezen nem a reklám helyes, csak annyit mondhatok, hogy valaki végig sétál a Lánymenyes utcán, és meg szeretné találni, magát biztos meg fogja találni. Én megköszönöm a beszélgetést. Sányi Tamara, kozmetikussal Meskó Bánk beszélgetett.
Köszönöm.
Igazán boldog ember lehet az, aki gyermekkori álmát, hogy megtanulhasson egy hangszeren játszani, végül mégis megvalósítja. Ilyen boldog emberekkel találkozott Ámen Zsóka és Torda Judit.
Mai beszélgető társam Matus Mihály, aki a 11. kerületben a Senior Ki Mit Tud fesztiválon szóló hangszer kategóriába első helyezést ért el tárogatójával. Mióta játszik tárogatón?
11. éve játszom most, minden héten jön hozzám egy tanári.
Ez egy nyugdíjaskori hobbi, vagy előbb kezdődött?
Tárogató szerelme az egész gyerekkoromban kezdődött, akkor volt egy cigánzenekar, Burka Sándor cigánzenekara, és a Burka Sándor az egy közismert cigánzenész volt, és ami gyönyörűen fújta a hangszerét, és akkor elkezdtem keresni hangszert, és hát jártam a hangszerbe, ott sehol nem lehetett találni, abban az időben nem lehetett találni, és akkor egyszer találtam egy ilyen utánzatot, Borka nevezetű hangszerét csinálta Fehérváron, de hát köze nem volt, olyan tülök hangja volt, és aztán sok-sok évig csak a vágy volt meg, és akkor egy barátomnál voltam Siófokon, akik feleségével zeneboholcok voltak. Ő mondta, meglátogattam őket, és mondja, hogy te van egy tárogató eladó a siófoki hangszerboltba. Elmentünk, megvettem, annak se volt köze a tárogatóhoz.
És honnan lehet ezt megállapítani, hogy az az adott hangszer, ami éppen eladó tárogatóként mégse az?
Hát tulajdonképpen ismerni kell a tárogatót, tehát találkozni kell vele, fújni kell, három részből áll, és a normál hangszer négy részből áll. Akkor én vettem egy klarinétot, és rákattam egy tanáremberre, aki vállalta, hogy foglalkozik velem. Hát akkor én már 60 évesen voltam, amikor kezdtem. Azóta is jár hozzám, a minden héten nagyon aranyosan. Neki kihívás, hogy egy öreg musót megtanít tárogatozni.
Mi volt az aktív foglalkozása?
Hát alapszakmám szakács, és hát akkor mentem fölfelé szakközépiskola, főiskola. Most egy kis szállodámban is azt igazgatom.
Szakácskodáshoz is kézügyesség kell, nem?
Soha nem főztem semmit nem főztem, mikor én jelentkeztem.
Tehát akkor ennek a foglalkozásnak nem sok köze volt a zenéhez. Mi adta a végső indítatást, azon kívül, hogy vágyakozik az ember egy zeneszerszám?
Az interneten rátaláltam Westergaard Miklósra, az a legismertebb amatőr tárogatós. Ajánlott nekem egy készítőt, Baján úgy hívják, hogy Gregus Pál, és oda leutaztunk, és akkor vettem egy hangszert. Tehát az ott a több hangszerem van. Most egy Tóth József nevezetű tárogató készítőnek a hangszerével játszom, és nagyon minőségi hangszereket csinál. Szépen, hát nem tudom, mert lehetett hallani, hogy
nagyon szép hangja volt, igen.
Szólt. Az én kis szállodámban van minden hónap első csütörtökén a Budapest és környéke tárogatósoknak a klubnapja, tárogató találkozója.
Ez nagyon jó kezdeményezés.
Hát ez most már megy 8 éve. Tudnélik, a tárogatóval vannak, akik sok éve játszanak, tehát van, aki már lassan 80 éves, és gyerekkor volt az, az valami gyönyörűen játszik, amit soha nem fog tudni úgy játszani. Hát azóta is a fél óra, tehát egy órát foglalkozunk a zenével, vagy a hangszerekkel, fél óra tárogató, fél óra pánsi.
Mit szól a család ehhez?
Hát én egyedül élek, elvált vagyok. Szállodaipar ebből a korban már nem nagyon viseli a család. De hát, ha nincs vendég, már pedig sűrű nincs, akkor gyakorlok. Tehát az eset van, hogy örülök annak, hogy nincs, mert akkor nem zavarok senkit, igen.
Akkor teljes a szabadság.
Én nem hiszem, mert olyan ember, aki fölteszi, hát nem az életét, de az idejét arra, hogy zenéjen sokat, az egyébként is egy aktív valaki. Tehát ha nem zenél, nem gyakorol, akkor csinál mást, de hát az nagy varázsa a zene, tehát ezt...
Igen. Mi inspirálja az embert ilyenkor, amikor a szájához veszi, és
hogy
dallamot varázsol?
Megtanuljon valamit. Tehát csak a tanulás, igen. Igen, a számonkérés az ilyenkor van, amikor meghívnak valahova, akkor annak köszönhetem, hogy én fölhívtam a kerületi szociális osztályt, és felajánlottam az ingyen játékomat. Borzasztó lehetett akkor még hallgatni, de hát aztán kialakult sok év alatt, de igen. Ezek ott a gyakorlások. Tehát...
Milyen érzés az, amikor a közönség hallgat és látszik, hogy hat rá érzelmileg a zene, és utána meg egy nagy vastapson?
A vastapsnál élet föl az ember, mert egyébként a zene varázsában van, tehát nem lát senki. Tanárok azt mondják, hogy káposztafejeket képzeljünk el, ami hideg, rideg, és nem csinál semmit. Tehát valóban, aki előadó, és szerintem ez a versmondókra, vagy a többiekre is vonatkozik, nem látják az embereket. Néznek, de nem látják. És én is így vagyok vele. Hát nyilván, amikor, ha vastapson, akkor felébred az ember, és akkor örül neki nyilván. De hát sűrűn van, egyre többször, hál' Istennek.
Hogy legalább fogják.
Jól esik.
Gratulálok a helyezéshez, és azt kívánom, hogy még sok-sok éven keresztül gyönyörködtesse a hallgatókat ilyen szép zenével.
Sok éve már nincs, már 71 vagyok.
Hadd legyen.
Legyen. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a beszélgetést. Alan Joke-t hallották.
A tárogató klubnak nem csak férfi tagjai vannak, hanem nők is fújják. Azt hiszem, hogy ez egy elég ritka elfoglaltság egy nő részéről. Mutatkozz be, kérlek.
Görösi Néhili vagyok, és tulajdonképpen 10 éve vettem a kezembe ezt a hangszert. Éreztem, hogy jön a nyugdíj időszak, és jobban rá fogok érni.
És miért pont a tárogató?
Ez egy családi dolog, az én dédpapámnak volt annak idején, hosszan élt, és én jól ismertem, ő volt tárogatója, aztán állandóan ezt hallottam tőle, hogy bezzeg, amikor ő szépen tudott tárogatózni. Akkor úgy megfogalmazott bennem, és tudtam is, hogy milyen hangszer ez, majd ha én egyszer nagy leszek, és tehetősebb, akkor... tárogatót fogok venni. Aztán az élet során bizony elég sűrűn értek a programok, családban mindenütt elfoglaltságok, ezért nem volt alkalmam a tárogatóhoz közel kerülni.
És volt valami zenei előképzettséged?
Hát nem sok, tulajdonképpen középiskolában kicsit zongorázni tudtam. Tehát
azért ennyi. Nagyon jó alap a zongora.
Igen, de hát a fúvószal hangszer az azért kicsit máson. A hangszert körülbelül 10 éve vettem, és hát akkor tudtam meg, hogy itt a Fogarasi úton a Matus Hotelben van lehetőség ilyen csoportos összejövetelekre, és akkor kezdtem barátkozni, gondolattal, hogy hát akkor ez biztos nekem is menne, és komolyan affinitást éreztem ezért, hogy én elkezdjem ezt a hangszernek a megtanulását.
És a család mit szólt ehhez, hogy folytatod a hagyományokat a dédpapának?
Hát, sajnos a dédpapám ezt már soha nem tudta meg, de a férjem gyerekeimet azok jót mosolyogtak rajta, de én ezzel nem sokat törődtem. Lényeg a lényeg, hogy sikerült tanárt is szereznem, és hát az alapokat megszereztem, a hangszernek a használatát. Meg hát
és akkor mióta jársz ide? 10 éve van hangszered?
És hát olyan 9 éve járok ide, de hát ezek ilyen klub foglalkozások, tehát ilyen közös örömzenélésről van szó.
Ez a lényeg.
És hát tulajdonképpen 5 vagy 6 éve kerültem össze egy tanárral, aki hát nagyon lelkes volt, és sokat segített nekem. És azóta helyek közel gyakorolok. És hát igyekszem.
És jól érzed magad ebben a társaságban, mert ez a lényeg.
Igen, ennek az a lényege, hogy a közösség.
Fellépéseitek is vannak?
Szoktunk térszenét együtt játszani, akkor hát ilyen társadalmi ünnepeken, ahol van lehetőség.
Van még női tárogatós? Mert van, úgy tudom, hogy nagyon kevesen vagytok.
Kevesen, de vannak, és most azt hallottam, hogy a konzervatóriumnak is nyílt egy tárogató szak lehetősége, és most már legutóbb ott volt egy kis fiatal nő, aki ezen a szakon végzett. Tehát aki klarinéton tud játszani, az végső soron könnyen megtanulja a tárogatót is.
Tolda Judit interjúját hallották a Zuglóban működő tárogatóklubról.
A Menza Hungarika irodájában vagyunk. Beszélgető társam, a magyar részleg elnöke Bogdán Richárd. Nagyon sok fogalmat kellene tisztáznunk. Először is ezt az elnevezést, hogy Menza.
A Menza egy latin szó asztal, és a mi egyesületünk, a Menza International alapító atyai arra gondoltak, hogy ez az a nagy kerek asztal, amikor az intelligens emberek leülnek, és megvitatják a világ dolgait. Van, ahol kicsit zésen ejtik, máshol eszesen ejtik, mi inkább az esz, tehát Menza, hogy megkülönböztessük a Menzától, ami az étkezéssel függ össze.
A célja ennek az egyesületnek,
hogy összegyűjtse a legintelligensebb embereket, és a tudását az emberiség javára fordítsák.
Elég régen alakult már.
1946-ban alakult a Menza Angliában, a magyar szervezet 1993-ban, idén ünnepeljük 25. évfordulónkat.
Mit értenek önök az intelligencia fogalmat?
Az intelligencia egy rendkívül összetett fogalom, és nagyon sok faktora van, meg különböző intelligencia elméletek vannak. Egy elmélet szerint megkülönböztetünk kristályos és fluid intelligenciát, és mi leginkább ezt használjuk. Kristályos intelligenciának tekintjük, hogy hogyan használjuk fel a már megszerzett információt. A fluid intelligencia pedig azt mutatja, hogy milyen módon vagyunk képesek az új információkat felhasználni. A Menza és általában az intelligencia tesztek a fluid intelligenciát mérik, aminek egy kicsit a gondolkodási sebességhez is köze van.
Valakire azt mondjuk, hogy intelligens, akkor azon a műveltségét, tudását értjük.
A műveltség teljesen más tulajdonság. Bárki lehet művelt. beülhet egy könyvtárba, és folyamatosan tanulhat. Az intelligens ember nem csak összeszedi ezeket az információkat, hanem képes köztük egy kapcsolati hálót kialakítani, és képes az információk közötti összefüggéseket felfedezni, megérteni és felhasználni. Ez különbözteti meg az intelligenciát a műveltségtől. Lehet, hogy valaki egyáltalában nem művelt, de mégis nagyon intelligens, mert mondok egy példát, van rengeteg olyan ember, aki fejből nyomja a sporteredményeket. Ez egyfajta műveltség, de hogyha ezekből mondjuk olyan következtetést tud levonni, hogy ha futballról beszélünk, ebből mi következik a totóban, és mondjuk ennek kapcsán a toton tud egy nagyobb összeget nyerni, akkor ő már intelligens módon felhasználta azt a tudást. Az az ideális, hogyha valaki nem csak művelt, hanem intelligens is hozzá, mert akkor tudja a leginkább a megszerzett ismeretanyagát felhasználni.
Mennyire mérhető ez?
Na, ez egy nagyon jó kérdés. Amikor megmérjük az intelligenciát, akkor egy értéket kapunk. Az egész kifejezés, hogy IQ, intelligencia hányados ez. Nagyon fontos tisztázni rögtön, hogy mi már nem intelligencia hányadost mérünk. Az egész intelligencia mérés a 20. század elején kezdődött komolyabban, méghozzá Franciaországban, ahol bevezették a közoktatást. A gyerekek között nagyon nagy volt a szórás, hogy ki milyen képességekkel érkezett, ezért a francia oktatási kormányzat megbízott egy Binet nevű pszichológust, találjon ki valamiféle módszert, aminek a segítségével le tudják mérni a gyerekeket. Megnézte, hogy mondjuk egy 4 éves gyerek mire képes, egy 5 éves, egy 6 éves, tehát egyfajta skálát hozott létre. Itt még ne a mai tesztekre gondoljunk, hanem mondjuk arra, hogy képes-e meggyújtani egy gyufát, tehát inkább a hétköznapi élethez kapcsolódó ismeretanyagokkal dolgozott. Utána megnézte, hogy a saját korához képest hogyan teljesített. Ha érkezett egy 5 éves gyerek, aki az 5 éves gyerekek szintjén teljesített, akkor ő megfelelt a korának. 5/5 az 1, tehát az ő intelligencia hányadosa 1 volt. Aki a kora alatt teljesített, mondjuk egy 5 éves gyerek 4 éves szinten, neki 0,8, aki túl teljesített egy 6 éves szinten, aznak 1,2 volt az intelligencia hányadosa. Viszont a rossz nyelvek szerint amerikai pszichológusok nem szerettek törtekkel számolni, és ezért az egészet felszorozták 100-zal. És innen ered a mai IQ számítási rendszerünk, mely szerint az átlag az nem 1, hanem 100. Tehát aki megfelel a saját korának, annak az IQ-ja 100. De hányadosnak csak gyerekeknél van értelme. A felnőtteknél nem intelligencia hányados mérünk, hanem azt vizsgáljuk, hogy mennyire tér el a saját korcsoportjának az átlagától, úgynevezett deviációs intelligenciát. Tehát amikor valakinek azt mondjuk az IQ-járól, hogy 120, akkor az ennyivel tér el a saját korosztály átlagától, a 100-tól. És mi a MENSA a felső 2%-ot keressük, azokat, akik az átlag 100-hoz képest felfelé a felső 2%-ban vannak.
Milyen tesztet kell kitölteni ahhoz, hogy bejusson valaki?
Mi kifejlesztettünk egy interneten hozzáférhető adaptív tesztet, ami a mi honlapunkon a www.mensa.hu oldalon megtalálható, ez ingyenes, és az a különlegessége, hogy ez egy valóban bemért teszt. Tehát egy IQ-teszt akkor hiteles, hogyha nagyon sok emberen bemérték és beskálázták, hiszen ez egy összehasonlítás. Az igazi teszt, amit felvételi tesztként iratunk, az már a felső tartományra van belőve. Ezért célszerű először megírni az online tesztünket, és ha sikeresen teljesít, annak már jó esélye van arra, hogy megírja a MENSA tesztet is. Hogy ez konkrétan milyen teszt, az titok. Annyit elárulhatok róla, hogy mi ezért jogdíjat fizetünk, és ez egy pszichológusok által is használt igen komoly teszt.
Nincsenek-e előnyben itt azok, akik úgymond reál beállítottságúak?
Nézze, én bölcsész vagyok. MENSA-n belül minden szakma, minden beállítottság képviselteti magát. Semmiképpen nem gondolnám azt, hogy a reál beállítottságúak előnyben lennének, tehát a tesztünkön nem matek példákat kell megoldani, és nincsenek benne irodalmi idézetek sem.
Férfi és nő között van különbség?
Az elmúlt évtizedekben ez fokozatosan változott, és itt a magyar MENSA-ról tudok csak adatokat mondani, hogy ott a férfiak nők aránya 2/3, 1/3. Túlsúlyban vannak a férfiak. Nem azért, mert a nők rosszabb eredményt írnának, egyszerűen kevesebben jönnek el tesztet írni. Lehetne boncolgatni, hogy ennek mi az oka. Az én részemről inkább csak találgatások lennének. Jó hír, hogy az egészen fiatal korosztályokban már közel azonos arányban jönnek el tesztet írni.
Az életkor mennyire befolyásoló tényező?
Az életkornak kizárólag a tesztíráskor van jelentősége, mert az IQ az folyamatosan fejlődik 17 éves korig. Ezért van az, hogy a mi felvételi korhatárunk 17 év. A szakemberek azt mondják, hogy 17 éves korunkra éri el az intelligenciánk a csúcsát. 30 éves korig ott van a topon, és 30 éves kor után egy kicsikét elkezd csökkenni. Lehet, hogy egész egyszerűen csak arról van szó, hogy mindig újabb típusú kihívások jönnek. Ezeknek fiatalabb korosztályok mindig könnyebben megfelelnek, hiszen abba szocializálódtak. Egy mai gyerek kezébe kap egy tabletet, és szinte automatikusan tudja, hogy mit csináljon vele. Intelligensebb ő? Ha ezt a faktort vizsgáljuk, akkor ebben a faktorban ő intelligensebb lenne. Ezért van az, hogy az intelligencia az mindig a saját korosztállyal hasonlít össze. Az ember IQ-ja az egy olyan állandó, ami valójában nem változik. Más módon fogalmazva, ha én hűlök, a kortársaim is velem hűlnek.
A teszt sikeres kitöltése után automatikusan mindenki bekerülhet.
Nem úgy történik, ahhoz, hogy valaki egy egyesület tagja legyen, a saját magának kell így döntenie, és ezt a szándékát ki kell fejeznie. És akkor ennek a kifejezése, hogyha befizeti a tagdíjat. Sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon jó dolog, kiemelkedően intelligensnek lenni, és bizonyos, hogy rengeteg jó oldala van, de azért van hátránya is. Az, hogy a környezete nem érti meg az intelligens embereket. Nagyon sok olyan menzást ismerek, akinek az iskolában volt problémája, mert már rég értette, amit a többiek még mindig nem, és akkor a magatartási zavarai deviancia tekintették. A menzában nincs olyan probléma, hogy a másik ember nem érti, amit mond. Lehet, hogy nem ért vele egyet, de az biztos, hogy felfogja. Első és legfontosabb dolog az a kommunikáció. Tehát a menzán belül általában gyors a kommunikáció, akik egy hullámhosszra kerülnek, azok sokáig azon tudnak maradni, nagyon sok barátság, párkapcsolatok születnek a menzában. Hogy más nem mondjak, az intelligens nőknek sokkal nehezebb a helyzetük, az átlag pasi az fél az intelligens nőktől. Az intelligens férfi nem fél az intelligens nőtől, vagy kevésbé.
Milyen programot nyújtanak?
A Menza egy önszerveződő klub. Mi lehetőséget és keretet biztosítunk a tagjainknak arra, hogy azt csináljanak, amihez kedvük van. Tehát speciális érdeklődési csoportokba szerveződünk. Évente megszervezzük a Menza évtársos játéka versenyt. A forgalmazók már elküldik nekünk a társas játékaikat, tehát benevezik a versenyre, és akkor mi több kategóriában győztest hirdetünk, és akkor ezek a játékok már a Menza ajánlásával kerülhetnek a játékboltoknak a polcaira. De én például lovagolok, én a lovas szignek vagyok. A tagja. Nagyon sok érdekes rendezvényünk van, és maguk a menzások is nagyon érdekesek, csak ők is tartanak egy beszélgetést, előadást. Nemrég megvettük az összes jegyet a Radnóti Színházban, és később előadás után Kovács Adél művésznő kiült a színpadra, és akkor volt egy beszélgetés. Minden évben van egy nagy nyári táborunk, amin 400 fölötti résztvevőnk volt.
A főváros vagy a vidék is benne van erre?
Fele-fele. Tehát nyilván vidéken sokan ez a helyzet, de ebben is már komoly előrelépéseink voltak, tehát nő a vidéki taglétszámunk.
Most mennyien vannak?
2011. december 31-én 825 tagunk volt, és tavaly december 31-én 3455.
Ez igen.
Több mint meg négyszereződött. Egyrészt a nagy diák IQ teszt ment 4 éven keresztül, ha jól emlékszem, onnan nagyon sok fiatal tagunk lett, és ami fontosabb a számunkra, az az év intelligens vállalata verseny.
Igen is van.
Bizony, és ezt is a Menza kezdeményezte. Pontosabban egy menzás, de a Menza mögé állt támogatóként. Vállalatok benevezhetik a dolgozóikat, mindenkit letesztelünk, kijön egy IQ pont, és akkor azt összeadjuk. És akinek a legmagasabb az a győztes. Viszont ez akkora siker ez a program, hogy az angol Menza átvette, a lengyel is gondolkodik rajta, és a holland is elindítja az idei évtől. Tehát ez egy Magyarországról kiinduló nemzetközi versenyé vált.
A társadalmi hasznossága ennek, amit most elmondott, ennek nagyon nagy.
Azt még hadd mondjam el, hogy egy Menza suli programot indítottunk el. Ez egy tehetséggondozó program, az a célunk vele, hogy egy olyan tudásanyagot rakjunk össze, amit utána átadhatunk iskoláknak. Létrehoztunk egy ilyen iskolát a saját menzásaink gyerekeinek. És gyakorlatilag rajtuk keresztül, és az ő segítségükkel alakítjuk ki ezt a módszertant, és hogyha meg lesz, akkor mi ezt, mivel mi non-profit szervezet vagyunk, mi ezt ingyen és bérmentve akarjuk az iskoláknak odaadni, hogy ezzel is támogassuk a tehetségek és adott esetben az intelligens gyerekeknek a beazonosítását, hogy ne deviánsként kezeljék őket, hanem éppen hogy a bennük rejlő lehetőségeket próbálják kihasználni.
Nemzetközi kapcsolatokat ápolnak-e?
A nemzetköziségünkből fakadóan van egy csomó olyan együttműködés, ami az életünkben jelen van. Idén Magyarországon lesz a nemzetközi közgyűlés. Ebben az évben 25 éves a Magyar Menza, és tulajdonképpen a nemzetközi Menza ezt is elismerte azzal, hogy Magyarországra jönnek, valamint a rendkívül dinamikus magyar fejlődést. Biztatnék mindenkit, hogy jöjjön el, mert hogy figyelembe vesszük az életkort. Nagyon fontos dolog, hogy úgy érdemes csak eljönni tesztet írni, hogyha kipihent. Optimális körülmények között a lehető legkipihentebben tudjuk az intelligenciánkat csúcsra járatni.
A riporter Somogyi Ágnes volt.
A kiskunsági homokbuckákon megbújik egy kicsi kis falu, aminek a neve Szang. De mégis híres ez a kis település arról, hogy egy festőművésznek, Gyészabó Bélának emlékházat állított, illetve szoros kapcsolatban állnak Erdéllyel, a finnekkel, sőt a Lapföldről is volt már látogatójuk. Falk Miklósné Katival, a falu könyvtárasával beszélgettem Szangon.
A történet, amit el akarok mesélni, a 30-as években kezdődik. Gyészabó Béla, erdélyi, háromszéki eredetű, gyulafehérvári születésű, akkor már korosvári illetőségű mérnökember, újra Magyarországra jött tanulni a képzőművészeti főiskolára. Ő tudta gyerekkorától, hogy szenvedélyesen rajzol, de a szülei óhajára, illetve hát biztonságból, hogy mégis egy rendes polgári pálya legyen mögötte, ezért műegyetemet végzett Budapesten. Kolozsváron a Barbár Szég ifjúsági részlegének a tárlata volt, ahol látta a munkáit Kós Károly, és ő volt, aki arra biztatta, hogy ezekkel a szavakkal, hogy fiatalember, mász székfára.
Ez mit jelent?
Hogy próbálkozom meg a fametszéssel. Teljesen autodidakta módon, maga kínján próbálta tökéletesíteni ezt a műfajt, és hát tökélyre vitte, azt kell mondanunk. Festőművész, olajban, pasztelban is óriási életművet hagyott maga után, de az én véleményem szerint, mint fametsző unikum, kevés hozzáfogható van Európában. Tehát Szankra érkezik 36-ban.
Hogy választotta ki ezt a kis
hogy Esze Tamás akkor a történelmi eszéknek a leszármazottja, református lelkész lett Szankon, és egyetemista korukból ismerték egymást, és meghívta ide Szankra, és akkor Gyészabó Béla megérkezett a bugaci kisvonattal, ami Kecskemétről pöfög Kiskumajsáig, és lelépett a vonatról, és belesüppett a lába a szanki homokba, és ő valami fantasztikus egzotikumként érte meg ezt a érkezés és ezt a falut. Rajzolta a semmit, mondta volt Móricz Zsigmond annak idején, hogy miért van olyan magas kapuja kerítése az alföldi házaknak, hogy megdalássák azt a semmit. De hogy ő megrajzolta, őt megiklették a nyesett fák, a szüret, a töppet guggoló szőlőbokrok, a szegény emberek, a kukoricagórék, a szárkúpok és kapirgáló tyúkok, ehhez fogható témák vannak a tusrajzain. Többször visszatért a faluba. Nem riasztotta el ez a szegénység, és nagy szerencsénkre meg is örökítette pasztelban is, és vázlatokban is, és megszerezte a diplomát. Ez neki fontos volt, mert úgy érezte, hogy Ez kell még ez a bizonyíték ahhoz, hogy a képeit nyugodtan kiállítsa. 43-ban volt egy érdekes eset, mert a lelkészek Szankon cserélődtek. Megérkezett, nem jelezte senkinek, megérkezett, bekopogott, és szaladt a tiszteletes asszony a gondnokhoz, hogy tessék már jönni Imre bácsi, mert itt van egy ember, és azt mondja, hogy itt szokott lakni. Tehát a történet ott folytatódik, hogy Szank befogadó természetének köszönhetően befogadta a 60-as évek derekán az olajosokat is, okay. Olajbányászokat.
Mert ennek köszönhető ez a sok termálfürdő, amit
hát
ugye?
Hát az is, többek között az is, igen, az már sokkal később, tehát először olaj, aztán gáz. Aztán
jöttek az olajosok fúrni.
Jöttek az olajosok fúrni, és hát messziről kerültünk ide, mind a ketten, a férjem Soproni, én miskolci vagyok. És volt nekem egy tanárnéném, aki még az édesanyámat is tanította, aki tudta, hogy Szankra kerültünk, és küldött nekünk egy folyóiratot. Akkor jelent meg először a Konfesszió című református folyóiratnak az első száma, és mi van benne, mint egy hosszú cikk Gyészabó Béláról, illetve a homokvilágról, ami Szankot jelentette. Na, ekkor kezdtem én kutatni, hogy van-e olyan valaki, aki, na de hát 30 év eltelt már addigra, de nem tudtak róla a parókián sem. Ez az Imre bácsi, aki elmesélte, hogy ő emlékszik erre az olajos barna bőrű fiatalemberre, hogy milyen szorgalmas volt. Az édesapjának volt egy bricskája, tehát egy ilyen kétkerekű járműve, és hát a tanyavilágba mentek. Akkor Béla bácsi is mellékuporogott, és ameddig ő végezte a feladatot, addig ő rajzolt.
És hogy jutott szébe, hogy egy emlékházat nyisson neki?
Hát az megint mese. Mert Márenéntől tudtam meg, hogy létezik egy Tervonen professzor, Viljo Tervonen Finnországban, és képzeljem el, Gyészabó Bélának fognak kiállítást rendezni. Akkor én írtam Tervonen professzornak is, kértem tőle a könyvét. A könyvet fognak kiadni, magyar népballadák finnre fordítva, és Gyészabó messzetekkel illusztrálva.
És hogy került Gyészabó a finnekkel kapcsolatban? Na, mert hát, ez most már egyre szövevényes.
Ez egyre fantasztikus szövevényes. Sokkal később tudtam meg Beke György erdélyi írótól, aki több kiállításunkat nyitott meg, hogy ő diák volt Sepsiszentgyörgyön, és akkor az első magyar, finn lektor az ELTE-ről jött a Kodály módszert tanulmányozni és népdalokat gyűjteni Erdélybe, és velük együtt énekelte a Csitári hegyek alatt. Erre emlékezett Beke György.
Tehát Szankon találkozott Erdély, Finnország.
Fantasztikus háló, úgyhogy nem kell ide internet, ez működött azelőtt is.
És mikor alakult? És
ez ez volt 82. júliusában. Az első kiállítást Fábián Gyula közbejárására a Nemzeti Galéria rendezte, tehát egy teljes bemutató tárlat volt, nagy pasztellek is, a java fametszetek és a java szanki tusrajzok, amiknek egy része, a 28 tusrajz, könyvalakban is megjelent a Béla bácsi magánkiadásában, 40-es években, és amiket ő csináltatott maga.
És akkor finnek hogy kerültek a képbe? A finnországi kiállítás nyomán meglepte Szankot a finn küldőt.
Mondtam az elején, hogy Szanka befogadó szellemének köszönheti, mert Gyiszabót is, az olajosokat is, de a finneket is egyszóra befogadta. Mert 120 finnt, akikről azt se tudtuk, hogy ki a férfi, ki a nő, ki a fiú, ki a lányka. Így kellett elszállásolni őket egy éjszakára, és a végén az neheztelt, akinek nem jutott, pedig szerette volna. És ezek a kedves karéliai finnek meghívták Szankot. Következő évben Szank az ő vendégük volt, és ez egy nagyon gavalléros vendéglátás volt, mert mi nekünk csak a repülőjegyünket kellett kifizetni, és az ottani 10 napunkat azt ők fedezték, ők utaztattak, és ők láttak el minket. Hát nem kell mondanom, hogy fantasztikus élmény volt.
És azóta is tart ez a kapcsolat.
Mert még aztán jöttek közülük ide baraclakvárt főzni, és innen is mentek ki családok Helsinkibe, tehát volt, ha nem is úgy kollektíve, igen. 40 szanki járt a Lapföldön is. Csepreg Imre bácsi, az egyetlen tanú, előállott, hogy ő nem várhat semmilyen kerek évfordulóra, szeretne egy emléktáblát a parókia falára, ő már öreg ember, és ezt ő szeretné véghez vinni. Pár héten belül természetesen el is készült, és 88-ban a Gyészabó születésnapján, augusztus 20-án felavattuk a emléktáblát. Ez nem egy közönséges ünnepség számunkra. Egyrészt a Nemzeti Galéria helyettes igazgatója akkor előállott, Csorba Géza, és ott nyilvánosan meglepetésként elmondta, hogy a Nemzeti Galéria nála levő Gyészabó anyagot, 460 valahány képet végleg Szanknak átad, itt van a helye. Rettentő boldogság volt, és az ünnepélyességet tetézte, hogy vendégünk volt Kányhádi Sándor. És Kányhádi Sándor az emléktábla alatt elmondta a Vannak vidékek című ciklusának az Előhang című versét, amit hát az ember csak borzongó háttal tudott hallgatni, hogy Istenem, micsoda csodák történnek, nem elég, hogy Gyészabó felrajzolt a Szankot a magyar kultúra térképére, Kányhádi Sándornak pedig hát ilyen fantasztikus szép gondolatai támadnak Szankról.
Go! továbbra is tartsuk be azt a metódust, hogy amikor zongorázom, akkor figyelünk, és amikor én kérdezlek titeket, akkor pedig én leszek csendben, és meghallgatlak titeket, jó?
Bejátszás egy gyerekkoncerten készült, ahol a koncertet Balázs János, Liszt Ferenc és Junior Péma Béjas zongoraművész adta, akit amúgy is köszönhetünk, hogy a 2018-as érdemes művészt, amit szeretettel gratulálok.
Köszönöm.
Azt hiszem, hogy van egy réteg a zene értők és kedvelők kedvében, akinek a az önneve az egy fogalom. De van egy másik réteg, illetve hát mindenképp összefoglódik, amikor a gyerekekkel való kapcsolata, amit azt hiszem, hogy kevesebben ismernek. Úgyhogy én most erről szeretnék egy kicsit bemutatni önnökről.
Számomra nagyon-nagyon fontos az, hogy gyerekeknek tartsak koncerteket. Ugye egy művésznek alapvető célkitűzése az önmegvalósítása, a művekkel, a klasszikus zeneművekkel való állandó kapcsolata, és a koncerttermekben való hangverseny életbe való integrálódás. Számomra ugyanennyire fontos a gyerekekkel való klasszikus zene megszerettetése. Ennek több oldala van és több célkitűzése is. Ez egyik legfontosabb része az számomra az, hogy ugye nagyon fiatal vagyok, tehát 29 éves, és nemrég voltam én is azért 10-12-3 éves, és pontosan tudom, hogy számomra mit adott a klasszikus zene. A klasszikus zenének az az elmélyültsége, az a rendszere, amelyet érzünk, amikor hallgatunk klasszikus zenét, és pontosan tudom jól, mivel én is a fiatalok között élek, hogy mennyire kiveszőben vannak az értékek. Ugye ez a világ problémája, nem a kultúra problémája, de ugyanakkor pontosan a kultúra hivatott arra, hogy ezeket egy kicsit limitálja, és megmutassa azokat az értékeket, amiért érdemes élni, és ami egy kicsit nem csak értékrendet, hanem egy jellemet formál egy ember jellemében. Nagyon nagy szerepet játszik a művészetnek a találkozása. Viszont abban is meg kell egyeznünk, hogy nagyon sokan a fiatalokat rosszul tanítják, rossz metódus szerint, nagyon sokan jól természetesen, de nem úgy lehet megszerettetni egy 8-10-12 éves fiatalon a klasszikus zenét, hogy elviszük egy Wagner operára, vagy tudományos előadást tartunk neki a pentatóniáról, mert nem érdekli, nem tudja mi az, az már egy következő lépcsőfok. Ezért döntöttem úgy, hogy annak ellenére, hogy 5-6 évvel ezelőtt még igazán csak elindult a karrierem, és csak kezdtem koncertezgetni, nem csak erre koncentrálok, tehát a hangverseny életre, hanem a fiatalokra is, mert éreztem, hogy én ezt szeretném csinálni, és elhatároztam, hogy a Monkulturális Központban minden hónapban tartok egy-egy gyerekkoncertet, 3-tól 6-7 éves korig, és utána egy másikat 7-8 éves kortól tinédzserekig. Két kikötésem volt, én ezt ingyen és bérmentve vállalom, és belépő nélkül kell csinálnunk. Mert én úgy gondolom, hogy egy művésznek ezt szerelemből kell csinálnia, és úgy érzem, hogy a szülőket pedig nem lehet olyan követelmények elé állítani, hogy ezért fizetni kell.
Hát, hogy azért ne tudja elhozni, mert nem engedheti meg.
Pontosan, én pontosan tudom jól, hogy nagyon sokan olyan helyzetben vannak, hogy igényük lenne, de lehetőségük nincsen sok komoly zenei koncert látogatására a belépő jegyek miatt. És úgy gondolom, és nem magamat dicsérve, hogy ez egy ötlet volt, de bejött, mert most már több mint 15 ezer látogatója volt az elmúlt öt évben. Ezeknek a koncerteknek folyamatosan
jönnek. Alá tudom támasztani, hogy mennyire bejön, mert amikor legelőször voltunk ilyen koncerten, mert ugye azt tegyük hozzá, hogy nem csak ön, hanem bárhán is voltunk gitáron is.
Igen, Ötvös József.
Amikor a gyerekeknek fölvettem, hogy 5 és 8 éves most a két unokám, ha azt mondom, hogy önhöz jövünk, akkor semmiféle ellenvetés nincs. És visszaemlékeznek arra, a nagyobbik akkor kezdte az iskolát, amikor pont az a kottás dolgokat mutatta. És rögtön kötődött a tanulmányaihoz neki.
Én csak inspiráció szeretnék nekik lenni, vagy hogy is mondjam, egy első lökés, hogy aztán elkezdje érdekelni a gyerekeket ez a klasszikus zene, ez a birodalom. Mert azért úgy gondolom, hogy gyerekkorban ez egy nagy mese és egy nagy kaland tud lenni. Nem szabad a gyerekeket arra rávenni legelső pillanatban, legelső hetekben, hónapokban, hogy tanuljanak. Nem a kotta olvasás a lényeg. Egyáltalán mi az a kotta? Miért kell kottát olvasni? Nem kell belevágni rögtön a szolmizációba, és nem kell rögtön hangszert tanulni. Érdekelje a zene, ugye füle mindenkinek van, szép érzéke mindenkinek van, ezeket elő kell csalogatni, és azt kell elérni egy fiatalnál, egy gyereknél, egy picinél, hogy akarja hallgatni azt a zenét, és utána biztos vagyok benne, hogy valami hangszeren majd ő is szeretne valamit csinálni, és ha majd meglát egy zongorát, vagy meglát egy gitárt valahol a családban vagy a barátoknál, oda fog hozzá menni.
És már kapcsolódik.
És már kapcsolódik, és akkor már a szolfés sem fogja elrettenteni, mert annyira szeretném majd megtanulni, és van alátámasztás. Tehát számomra ez volt a legfontosabb, és nagyon sok visszaigazolást kapok egyébként. Sajnos nem tudom nyomon követni a rendkívül sűrű életem miatt az összes látogatót, de kapok leveleket, amelyekre néha tudok válaszolni, néha nem, de az számomra nagyon nagy öröm, hogy zeneiskolába járnak azóta nagyon-nagyon sokan. Karácsonyra hangszert kértek, nem valami kütyüt. Tehát, hogy mi ez, hogyha nem siker, és úgy gondolom, hogy ez a kötődés, ez mindig meg lesz, mert fontos számomra, annak ellenére, hogy most már nagyon nagy látogatók száma, és az én egyéni zongoraművészi karrierem, és az ezer misszió, amit felvállaltam mellett is, ragaszkodom hozzá, hogy minden hónapban ezt én csináljam. Sokszor hívok vendégeket, ami még színesíti a palettát, de azt is érzem tény és való, hogy hát ez olyan dolog, hogy aki elkezdi, azt várják, úgyhogy a jelenlétem mindig fontos, de hogyha több száz, több ezer gyereknek tudok segíteni abban, hogy felnőtt életében nem baj, hogyha nem lesz zenész, mert nem lett mindenki koncertező művész, de a kultúra szeretete az egy olyan szociális érzékenységet, olyan logikát, olyan fantáziadúságot, és tényleg nem tudok másszót mondani, ez a legszebb, hogy olyan jellemformálást végez az ember életében, amelyet nem csak én, mint művész, de Frany Tamás agykutató is alátámaszt, hiszen ugye ő neki erről szóltak a nagy-nagy felfedezései, és a tudományos alátámasztásai, hogy a zene, a művészeteknek a tudása és a művelése, az semmilyen más egyéb tevékenységgel, sport, szellemi tevékenységgel nem tehet össze, mert a zene az kompatibilis 6-7 dologgal sokat fejleszt. Még például a sakk, az csak a logikát fejleszt, de szociális érzékenységet nem, sőt, az inkább elszigeteli az ember. De a zene szeretete például a kamarazenélés öröme, hogyha kórusban énekelünk, vagy egy szimfonikus zenekarban játszunk, vagy ha elmegyünk egy koncert és 1000 ember között hallgatunk zenét, az mind-mind egy társadalmi élményt jelent számunkra.
Most ehhez még két dolgot tennék hozzá, az egyik a körülmények, amit megteremtettek. Tehát aki nem volt, annak meséljük el, hogy ugye van egy szőnyeg, ahol párnán ülhetnek a gyerekek, de hát közel volt egy olyan élményünk, amikor pont arról mesélt, hogy lehet a zongorával gyorsabban, lassabban játszani, és egy pici, ilyen pár hónapos kisgyerek ott négy kézláb végig rohant a zongora alatt, és akkor rögtön beleszőtte, hogy hát ezzel a sebességgel nem tud versenyezni. Tehát, és ez a másik dolog, hogy nem utalolni akarok, de önnek a személyiségének van egy olyan vonzerő, ami minden gyereket megfog.
Nagyon örülök, mert pontosan ez a cél, nem elrettenteni, hanem megszeretetni akarom velük a komoly zenét. A hangszerontató koncertnek a tematika felépítése, abban nagyon nagy szerepet játszik az interaktivitás. Tehát szeretem, hogyha beszélnek, szeretem, hogyha jelentkeznek, szeretem, hogyha megfejtenek rejtvényeket, szeretem még azt is, hogyha mozognak, persze hát néha zavaró, amikor zongorázom, hogy ott mozognak, de az azt jelenti egyébként, hogy ott táncolnak, hogy valami elindult bennük. És az, hogyha elkezdenek egymással beszélgetni, én még azt is szeretem, mert biztos a zenéről beszélgetnek, hogy valamilyen információt megosztanak egymással. Tehát számomra ez nem csak fontos, hanem nélkülözhetetlen is. És a tematika az pedig mindig úgy épül fel, hogy valami olyan zenedarabot, vagy olyan ciklus mutatok be, amit ismernek, amit szeretnek, de ráadásul van benne valami fantázia, tehát valami meseszerű. Csajkovszki diótörője, Szenszansz állatok farsangja, tánc zenék, most itt nem a könyvzenére,
hanem balett, országok zenéje,
igen, tehát hogy egy kicsit tágítanám a földrajzi tudást, csak ők erről nem tudnak, mert ugye elutazunk Argentinába egy tangóra, elmegyünk Ausztriába egy bécsi keringőre, de azért mégiscsak egy kicsit kulturálisan és így az intelligencia bővítést is megpróbálom eszközölni, de mindezt úgy, hogy közben lehet mászkálni a zongora, közben oda lehet jönni, meg lehet kérdezni bármit. Szerintem ez az, amit szeretnek valóban, és a Mon Kulturális Központ itt egy olyan fantasztikus vezetés, és egy olyan jó központ ez, hogy itt alapvetően az ember oldódik. Tehát ahogy belépünk, a feszélyezettségnek nyoma sincsen. Kupolateremnek a meghittsége, az intimitása, az szerintem számottevően hozzájárul a sikeréhez ennek a hangszerontató koncertnek.
Azért a fiatalokkal való kapcsolata az azért már, ha jól tudom, akkor egyetemista korában már a Schneeberg központban elkezdett tanítani. Gondolom oda is a gyerekek vonzották.
Illetve a tehetségek, ugye? Mert ott nem csak a tehetség is a fiatalok, igen. De ez rendkívül megtisztelő volt, 21 éves voltam, még zeneakadémista, tehát még tanuló voltam, amikor tanárra avanzsáltak a Schneeberger központban. Ott ugye alapvetően hátrányos helyzetű roma fiatalokat oktatunk. Vannak nagyon tehetségesek, és vannak kevésbé tehetségesek. A kevésbé tehetségeket pályára kell állítani, és amiről pontosan beszéltem, egyfajta iránymutatást kell adni, viszont a legtehetségesebbeknek hatalmas nagy lehetőségük volt, és büszke vagyok rá, mint tanár, hogy amióta ott tanítok ennek 7 éve, tehát az alapítástól kezdve, már több mint 8-9 vagy talán 10 növendékemet is felvették a Zeneakadémiára. Ez nekik felér egy Kossuth díjjal. Onnan az Ózdi cigánytelepről a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatójává lenni, az egy gyönyörű szép út, és azóta még sikereket érnek el, nyerik a versenyeket. Tehát ez nekem, ez is egy nagyon-nagyon fontos misszióm. Azért mondtam, hogy több misszióm van, hogy a gyerekkoncert, igen, a Cifra Fesztivál,
időnk a arra, hogy mindenre kitérjünk, és tulajdonképpen nem hinném, hogy reklám kéne a gyerekkoncerteknek, de azért azt elmondjuk, hogy regisztrálni lehet. Tehát a MOM Kulturális Központnak a programfüzetében rendszeresen ott van.
Megtalálható, és a hangszerek világunkhoz gmail.com egyszerű e-mail címen lehet regisztrálni, limitált, tehát érdemes előre hónapokkal bejelentkezni, mert csak 200 főt tudunk fogadni egy-egy koncerten.
Tudom, mi is lemaradtunk sokról, nem szabad sügerni, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Balázs János zongoraművésszel kéri Juli beszélgetett.
Mai adásunk ezzel véget ért. Köszönjük a figyelmüket. Ha van kedvük, újból meghallgathatják ezt a műsort 2 hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban, addig pedig a civilradio.hu és az idősbarát.újbuda.hu honlapokon is. Új adással május 5-én jelentkezünk. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit, Magyar Ádám, állandó technikai szaktanácsadónk. Nevükben is elköszön a mai szerkesztő, Somogyi Ágnes. Viszonthallásra 4 hét múlva.